Váltsd velünk valóra! A műsort a Raiffeisen Bank támogatja.
El kell készítenem egy saját árösszehasonlítást, mielőtt boltba megyek? Hatásos az árfigyelő? Mennyire komoly gond ma a zsugorfláció?
Ezekről a kérdésekről beszélünk ma. Én Gyükeri Mercedes vagyok.
Én pedig Sztolcsa Viván.
És ez a Kasszakulcs a HVG pénzügyi podcastja.
Köszöntjük a hallgatókat, és köszöntünk Merci itt ma a stúdióban, most mi ketten fogunk itt beszélgetni, és hát arról kérdeznélek téged, ugye te vagy az, akinek minden hónap végén egy fix programpontja összeállítani a HVG számára a bevásárló kosarat, amiben már jó sok ideje nézed előre megadott termékek árainak a változását, és ebből vonunk le szép következtetéseket arra, hogy mi minden történik a magyar boltokban. Szóval mesélj kérlek kicsit arról, hogy hogyan készül ez a bevásárlókosár?
Én is köszöntöm a hallgatókat, még egyszer. Amikor ezt a bevásárlókosarat terveztük, akkor ugye több ilyen van a magyar sajtóban, akkor a legfontosabb célunk az volt, hogy mi megnézzük azokat a termékeket, amelyeken árstop van. Ugye ez az árstop bevezetésének kezdete volt valamikor 2022 elején, akkor ugye az volt a terv, hogy 3 hónapig tart az árstop, és akkor utána megnézzük, hogy mekkora lesz az árkülönbség. Végül az árstop a csodálatos formájában 1,5 évig tartott, úgyhogy egész jó kísérleti terep lett ez a bevásárlókosár. Ráadásul a kosárban levő termékekből már a végén gyakorlatilag a fele az árstoppos volt. Nagyon jól látszott az, hogy mi az, aminek tud mozogni az ára, mi az, aminek változatlan az ára, illetve nagyon jól látszott, amikor kivezették az árstoppot, hogy hogyan ugrottak meg, vagy hogyan változtak az árak. Bizonyos esetekben akár nem is volt ugrás. Tehát, hogy a fő célunk ezzel ez volt, hogy azt nézzük meg, hogy az árstoppos termékek árai hogyan változtak.
Jó, hát ugye most már nem csak véget ért az árstop, hanem nagyjából már így az eltörlése utáni visszarendeződés is megtörtént. Így, hogy nagyjából túl vagyunk, ezen milyen tanulságokat vonhatunk le?
Nagyon jó, hogy ezt a visszarendeződést említed. Ugye azt tudni kell, hogy 2 fázisban vezették ki az árstopot. Az első volt az tavaly nyáron, amikor azt mondták, hogy mostantól legalább az aktuális beszerzési árhoz lehet az árat igazítani. Nem lehetett ennél több, illetve a kötelező akciózás keretében alá is kellett menni egy-egy termékkategóriánál. Idén nyáron pedig ezt az egészet úgy, ahogy volt, eltörölték, mostantól egyfelől ugye az aktuális beszerzési ár az irányadó, másfelől viszont ugye a kereskedő dönti el, hogy ehhez képest milyen áron adja. Azt látni kell, hogy a fogyasztás viszont azóta se rendeződött vissza, tehát hogy mivel általában itt a legolcsóbb kategóriájú termékekről van szó, az látszik, hogy a kereskedők még mindig nagyon óvatosak, nagyon óvatosan emelnek árat. Ennek ellenére azért volt 2 növekedés is. Az egyik természetesen tavaly nyáron volt, amikor hirtelen ugye az aktuális piaci árhoz számolták. Ugye emlékezhetünk, hogy például a cukornak az ára nagyon megugrott tavaly nyáron. Illetve most is látszott egyfajta visszarendeződés, vagy átrendeződés, amikor azt láttuk, hogy egy újbóli növekedés kezdődött, és ez az újbóli növekedést, ezt valójában a beszerzési árak emelkedése nem indokolta. Tehát, hogy nekem ebből az látszott, hogy egyfajta korrekció volt, hiszen ugye nem csak az árstoppos termékek árát befolyásolta ez az egész rendszer, hanem a teljes rendszerét. Tehát, hogy az, hogy mondjuk piaci áron árulhatnak most már mindent, az egy picit így átmozgatta az összes más termék árát is, hiszen ugye a kereskedők eddig az összes többi terméken igyekeztek az árstoppos termékeken keletkező veszteségeiket behúzni, vagy hát ráverni a fogyasztókra.
Ugye a kormány rendszeresen elmondja, hogy az árfigyelőnek köszönhetően sikerült lejjebb szorítani az inflációt, miközben hát látjuk azt, hogy valójában annyira nem nagyon népszerű az oldal, legalábbis az átlagember nem ezt szokta böngészni a bevásárlásai előtt. Valójában mekkora hatása volt, van ennek, illetve mennyire kéne az embernek néznie ezt, mielőtt bevásárolni indul?
Hát, az árfigyelő egy picit olyan, mint az éllistám. Egyébként nekem az nagy segítség, hogy elég nagy átfedés van, tehát nem kell minden árat így a boltban nézni, mert hogy ugye ott az így megvan interneten. Az nagyon látszik, hogy a legolcsóbb termékekre figyelünk, ugye én is, és ők is, hogy a legolcsóbb termékeknél az árcsökkenés az talán még szembetűnőbb volt, mint az előtt. Ugye erre tipikus példa a száraz tészták közül a spagetti. Ugye a spagetti az, ami az árfigyelőn ott van, a spagettinek lejjebb nyomták az árát, mint az összes többi száraz tésztájét. Az is látszik, hogy a kereskedők nyilván nézik egymás árait, nem csak az árfigyelőnél, hanem úgy általában, és hogyha mondjuk valaki lejjebb viszi, például akkor mondjuk említettük a spagettit, akkor a többiek is le fogják vinni a spagetti árát. Ez azért egy, a gyilkos árversenyen belül is egy további gyilkos árverseny, amivel kapcsolatban ugye az élelmiszergyártók meg azt mondják, hogy tessék, a kereskedő ezt mutatja nekem, hogy hát a másik ilyen olcsón adja, akkor nekem is ilyen olcsón kell adni. Tehát, hogy van ennek egy ilyen, megint csak egy ilyen piactorzító hatása, de azt gondolom, hogy az emberek azért alapvetően nem ez alapján mennek vásárolni.
Persze, és hát ugye a legtöbb ember nyilván úgy kezdi a vásárlását, hogy iszonyú sok mennyiségű boltot hasonlítani össze egymással. De mennyire kéne valójában neki? Tehát te, nyilván, amikor te írod az újságcikket, akkor elmész több boltba is, és lejegyzeteled magadnak az ottani árakat. Nem ez van akkor, amikor az átlag ember vásárolni megy, vagy hát akkor sem, amikor mondjuk te vásárolni mész saját magadnak. Hogyha valaki éppen nem újságcikket ír, hanem egy saját bevásárlásra készül, akkor mennyire lenne érdemes figyelnie a boltok közti különbséget? Mennyire, tehát találhat-e nagyon nagy eltéréseket, ami miatt már megéri időt és energiát ebbe beleraknia, vagy hagyja a fenébe az egészet, mert annyival azért nem lesz olcsóbb a dolog, hogy emiatt így akár jegyzetelni elkezdjen, akár hogy a német rokonaim példájára több boltba elmenjenek, hogy mindegyikből megvegyék azt, amelyik a legolcsóbb. Mennyire érdemes ezt?
Én azt gondolom, hogy mi nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert itt élünk egy világváros közepén, tehát ahol például én lakom, ott így egy kilométeres körben van egy Lidl, egy Aldi, egy Spar, egy Tesco, hát a Penny az talán nem egy kilométeren belül, de mondjuk nem sokkal több. Vagyis, hogy én abszolút ki tudom választani, illetve ugye nekem a házhoz szállítás is elérhető, tehát hogy én egy nagyon szerencsés helyzetben, vagy mi egy nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, nyilván aki ugye vidéken él, és a legközelebbi bolt az a 10 kilométerre levő Tesco, akkor ő adódik, hogy ő oda fog menni, függetlenül attól, hogy a Tesco jobb vagy rosszabb. Nyilván ugye az látszik az elmúlt évek kereskedelmi statisztikáin, hogy nagyon sokan fordultak a diszkont üzletek felé. Ugye ez egy teljesen más üzleti modell, itt kevesebb a úgymond szolgáltatás, tehát hogy ott kipakolják a polcra a dolgokat, aztán te megkeresd meg, illetve relatíve nagyobb tételekben kell megvásárolni egy adott terméket, tehát hogy nyilván ez valahol átalakítja a vásárlási szokásokat, de mondom, a statisztikák azt mutatják, hogy az embereket ez alapvetően nem zavarja. Ebbe egyébként még az is belefér, hogy bizonyos termékek nem is feltétlenül olcsóbbak ezekbe a diszkontáruházakba, tehát hogy nyilván ugye mindenki maga dönti el, látva a kosarát, hogy ez neki még belefér-e, de az elmúlt évek statisztikái ugye a diszkontok térnyerésén túl azért azt is mutatták, hogy az emberek hajlamosabbak az olcsóbb termékeket megvásárolni. Ugye nyilván ezt tudják a kereskedők is, amit az árfigyelőnél is mondtam, azért az sokkal szélesebb körben is igaz, tehát azért az látszik, hogy mondjuk ha van egy üzletlánc, amelyikről azt gondoljuk, hogy drágább, attól még elképzelhető, hogy a legalsó kategóriás termékeket, amik nem feltétlenül rossz minőségűek, vagy rosszabb minőségűek, hiszen mondjuk egy tejnél azért vannak adottságok, azokat olcsóban adják. Tehát, hogy azt gondolom, hogyha valakinek van arra lehetőség, hogy több üzlet közül válasszon, akkor nyilván érdemes jönni-menni, meg hát ugye érdemes az akciókat figyelni, amit ugye a magyarok is elég jól néznek, de azt gondolom, hogy akinél a környéken van egy nagyobb üzlet, akkor azért az nem fog annyira rosszul járni.
És ugye itt említetted az olcsó árkategóriás termékeket, ennek ugye egy külön példája az üzletláncok saját márkás termékei. Ezt láttuk a nagy infláció időszakában, itt 2022-23-ban, hogy ezeknek a forgalma elég látványosan megugrott, ezt a boltok is elmondták, amikor erről készítettünk cikkeket. Ezeknek az árában mit látsz?
Ugye itt az alapigazság az, hogy nem feltétlenül a minőségben van különbség, csak mondjuk nincs olyan fancy csomagolása, illetve hát nem áll mögötte az a marketing tevékenység, ami mondjuk egy márkás termék mögött ott áll. Tehát, hogy ez már önmagában egy olcsóbb árat indikál. Az egy másik kérdés, hogy néha a minőségek között is van különbség. Hát itt meg ugye csak azt tudja mondani az ember, hogy ha bemegyünk a boltba, akkor minden terméknek nem csak az ára van ott, hanem a tulajdonságai is a címkéről nagyon jól leolvashatók. Erre vannak különböző magyar és uniós előírások. Tehát, hogyha mondjuk virslit veszünk szilveszter előtt, akkor például érdemes azt figyelni, hogy azt virslinek hívják-e. Ugye ennek azért van jelentősége, mert a Magyar Élelmiszerkönyv az pontosan meghatározza, hogy milyen minőségi kritériumi vannak a virslinek, illetve hogyha nem úgy hívják, akkor pontosan mondjuk mennyi hús van benne. Tehát, hogy nyilván vannak különbségek, De aki tudatosan vásárol, annak tényleg csak azt lehet mondani, hogy az áron túl mérlegelje a termékek tulajdonságait is. És hogyha ő azt mondja, hogy neki az is jó, akkor nyilvánvalóan ezek nem egészségtelen, vagy bármilyen minőségi szempontból kifogásolható termékek.
És hát az elmúlt hónapoknak egy fontos változása az is, hogy sokan mentek rá arra, hogy a termékek méretét csökkentsék, miközben az árat megtartják. Ugye ez a zsugorflációnak fordítjuk magyarra, az angolul azért talán jobban hangzó shrinkflation. Ugye itt a Nébiknek az oldalán lehet követni egy listát, meg a boltokban is kötelező kiírni, hogy vigyázzon, a termék kisebb lett, és azért nem azt vesszük észre, hogy az erre figyelmeztető plakátokkal lennének telistele a boltok. Sőt, most itt a Nébih oldalán éppen azt nézem, hogy most, amikor vesszük fel az adást, akkor éppen 39 ilyen tétel van felsorolva, miközben azért valószínűleg 39 különböző tételnél több van, ami problémás lenne. Itt ugye mindig az elmúlt 3 hónap adatait kell ott feltüntetni. Valójában mekkora probléma ez a zsugorfláció ma Magyarországon, illetve mennyivel lett kisebb probléma ez az elmúlt időszakban?
Ugye szerintem érdemes külön választani a termékeket, hogyha mondjuk az alapvető dolgokról beszélünk, tej, liszt, mit tudom én, étolaj, ezeknél annyira berögzültek a kiszerelések, hogy ezekhez nem nagyon szoktak hozzányúlni. Azt is érdemes megnézni, hogy élelmiszerekről vagy nem élelmiszerekről van szó, tehát hogy például ugye az látszik, hogy a tisztítószereknél azért elég gyakori ez a zsugorfláció, úgyhogy térjünk vissza az élelmiszerekre. Nyilván, hogyha mondjuk egy, nem tudom, egy chipsnek vagy egy keksznek csökken a kiszerelése, akkor hát hogy is mondjam, tehát a vásárlói magatartást az nem feltétlenül a méret fogja befolyásolni, hogyha nekem aznap este mindenképpen azt a chili lime-os chipset kell megenni, akkor is meg fogom venni, hogyha 5 dekával kevesebb, sőt, még jobban meg fogom venni, mert akkor legalább kevesebbet hízom. De visszatérve a komoly részére, én azt gondolom, most megint csak a tudatos vásárlásról beszélhetünk, hogy aki tényleg próbál odafigyelni arra, hogy mennyit költ, annak lehetősége van arra is, hogy egy árunak a kilonkénti, literenkénti, stb. Egységárát meg tudja nézni. Ugye ezt is már jó ideje kötelező a kereskedőknek feltüntetniük. Tehát, hogyha vásárolunk, akkor például ez egy jó módszer, hogy azt meg tudjuk nézni, hogy mit tudom én, mondjuk párizsit veszünk, a polcon levő 8 féle párizsi közül melyiknek nagyobb, vagy melyiknek alacsonyabb az egységára. Tehát én azt gondolom, hogy a zsugorfláció miatti kis piros felkiáltójelek, amik egyébként annyira nincsenek, hogy te is említed, azért egy több ezres, tehát vannak nagy boltok, ahol több ezer tétel van, az, hogy mondjuk 7-8-nál látható ez a felkiáltójel, az hát igazából senkinek a gondolkodását nem módosítja. Egyébként a Spárnak a vezetője volt, akinek volt erről egy nagyon kedves mondata, azt mondta, hogy igazából még jó is, hogy ott van az a felkiáltójel, mert hogy felhívja a figyelmet a termékre.
Ó, micsoda marketing. Egyébként itt közben nézem, hogy most azok közül, amik éppen fönt vannak a Nébih listáján, ezek gyakorlatilag kivétel nélkül élelmiszerek. A nagyon nagy többség az mindenféle édesség vagy ropogtatni való.
Igen.
Igen, és néhány ilyen teja, kávé és hasonló van benne, és mancsőrjáratos adventi kalendár, amit valamiért októberben meghirdettek, hogy kisebb lett, úgyhogy aki októberben adventi kalendárt vesz, annak így csak gratulálni tudunk a tudatos vásárló díjáért.
Egyébként ugye nekem nem csak ez a bevásárló listám van, ami egy ilyen havi mérleget von, hanem van egy karácsonyi kosár is, amit most már azt hiszem 8. alkalommal készítettünk el. Itt például nagyon érdekes volt figyelni a tejfölnek a kiszerelését, ami egyre-egyre zsugorodott, tehát mondjuk elindultunk így 2 deciről, és akkor már jutottunk ilyen 1,25-ig, és aztán valahogy, ugye amit említettem itt az árfigyelőnél, meg minden más egyéb dolognál, egyszerűen beálltak az 1,75-re. Most már igazából a standard az az 1,75, még ott is, ahol korábban ennél kisebb volt. Tehát, hogy azért látszik az, hogy a kereskedők közötti verseny az összehasonlítható termékeknél azért arra vezet, hogy ne ott kezdjenek el zsugorítani, hanem például a kekszeknél, meg a mit tudom én, ropinál.
Igen, ugye a tejföl az egyébként is egy kardinális kérdés, így karácsony tájéken, tehát hogy aztán a nagyszülőktől miben lehet mekkora mennyiségű töltött káposztát elvinni, ez egy rendkívül fontos dolog, szóval a végtelenségig nem lehet sugarítani. Arról beszéljünk még egy kicsit, ugye ezt a gyakorlatilag minden alkalommal, amikor elkészíted az aktuális listádat, kapsz valamilyen olyan visszajelzést, hogy de hát én ezt olcsóbban össze tudtam rakni. És persze nyilván most te azokat az üzleteket tudod nézni, amik így fizikailag számodra könnyen hozzáférhetőek, tehát elképzelhető mondjuk, hogy a Debrecen plázában éppen lehet olcsóbban kapni néhány dolgot, de hogy látod te valójában mekkorákat lehet még spórolni a te bevásárlókosarathoz képest?
Igen, ugye az, hogy ki mit főz vasárnap ebédre, mert ugye a koncepciónk az az, hogy összeszedtünk 4 ételt, amit hát nem feltétlenül vasárnap esznek az emberek, de hogy 4 étel standard receptje mindig ugyanazokkal a hozzávalókkal. Tehát, hogy nyilván itt most nem arról beszélünk, hogy valaki mondjuk nem szeretne rántott húst tenni, mert ő azt nem szereti, akkor miért azt tettük bele, meg ugyanígy előjön, hogy akkor miért a csirkemel van benne, és miért nem a csirkecomb. Tehát, hogy itt a lényeg az az volt, hogy összehasonlítható legyen hónapról hónapra. Ugye azt már említettem, hogy az is fontos szempont volt, hogy nagyon sok árstoppos termék került bele, hogy ezeknek az ármozgását figyeljük. Tehát, hogy például ezért van benne csirkemel, és nem csirkecomb, mert az nem volt árstoppos. Egyébként benne volt még annak idején pont az árstopp miatt a csirkefarhát, ami aztán azért került ki, mert hogy amint megszűnt az árstopp, megszűnt az a kötelezettség is, hogy ezt mindig a boltban kell tartaniuk az üzleteknek, úgyhogy nem is feltétlenül lehet azóta kapni. Nyilván ugye ez a fogyasztást is valamennyire befolyásolta annak idején.
Bekerült például az inflációs kosárba a csirkefarhát, igen, tehát hogy igen. Itt ugye korábban, amikor meghirdették ennek az árstopját, akkor nem is tudtuk nézni a KSH adatai közt, hogy úgy országos átlagban mennyivel kerül, mert nem vezették, és azóta rátették
tehát,
már.
Rátették, amikor árstoppos volt, és akkor lehet, hogy egy kicsit lenyomta az inflációt, végül is ez is egy jó taktika. Na mindegy, szóval úgy visszatérve erre, tehát, hogy nyilván a bevásárló kosár az annál a fontos szempont az összehasonlíthatóság volt, ezért is mondom mindig azt is, hogy nem feltétlenül az a fókusz, hogy melyik üzlet a legolcsóbb, hanem az a fókusz, hogy az átlagár az hogyan alakul, melyiknél látszik egy nagy kiugrás, vagy éppenséggel alacsonyabb ár.
És persze tök jó látni azt, amikor a különböző boltok éppen velünk hirdetik magukat, hogy adott hónapban éppen ők számítanak a legolcsóbbnak.
Igen, úgyhogy... ennek van egy ilyen járulékos haszna. De ugye nyilván, tehát, hogy ugyanúgy, ahogy az árstopnál nem az volt, hogy az ember lement a boltba és csak azt vette meg, itt is azért érdemes figyelembe venni, hogy nem csak azt vásárolja az ember, ami ebbe szerepel. De egyébként nagyjából azért ugye az inflációhoz hasonlít ez az érték. Tehát azért látszik az, hogy a boltok nagyjából hasonló módon változtatják az áraikat hónapról hónapra.
Köszönöm szépen, Merci, és most még a hallgatóinkhoz fordulnék gyorsan, ugyanis most az ünnepek alatt elköszönünk egy szünetre, de addig is kíváncsiak vagyunk a véleményetekre az idei évaddal kapcsolatban. Úgyhogy arra szeretnénk kérni titeket, hogy a leírásban található linken keresztül töltsétek ki a hallgatói kérdőívünket, és ebből kiindulva igyekszünk jövőre még jobb adásokat készíteni nektek. Reméljük, úgy gondoljátok, hogy ennél jobb már nem is lehetne, de azért mi mindig próbálkozni fogunk. Úgyhogy Merci, köszönöm, hogy segítettél megválaszolni a mai kérdést, hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet. Iratkozzatok fel a Kasszakult csatornájára, és kapcsoljátok be az értesítéseket, hogy egyetlen adásról sem maradjatok le. Ha pedig érdekel titeket a HVG többi podcastja, a HVG Podcastok csatornáján mindent megtaláltok. Én Sztolcsó Iván vagyok, Gyükeri Mercedes nevében is búcsúzom tőletek. Viszont hallásra!
Váltsd velünk valóra! A műsort a Raiffeisen Bank támogatja.
Biztos, hogy átlátod a számokat? Érted az üzleti folyamatokat? Ahhoz, hogy lásd a gazdasági nagyképet, mögé kell nézned a dolgoknak. Fizess elő a HVG 360 prémium hírleveleire, hogy mindig képben legyél a piaci helyzettel. Keresd a hvg.hu-n.